Ez itt a Budapest teli van faluval podcast, a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös beszélgetés sorozata. Én Bolyár Iván András vagyok. Mai vendégem Szegő János, szépirodalmi szerkesztő, akinek podcastunk vers és novella illusztrációinak a válogatását köszönheti. Szegő János lassan tucat éve már, hogy élete álma teljesült, először a Litera.hu, majd a Magvető könyvkiadó szerkesztője lett. Feladata, mint itt is, a kortárs és a modern hazai irodalom kiválóságai szövegeinek gondozása. A Magvetőnél nem csak Konrád György, Garaci László, de sokak mellett Parti Nagy Lajos és Spiró György szövegeit is gondozza. Sőt, Spiróval kapcsolatban tanulmánykötetet is megjelentetett. Kedves János, köszöntelek a Budapest teli van faluval adásában. Hol van a te falud ebben a konglomerátumban?
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, illetve a nézőket is. Roland Barthesnek van egy szép mondás, hogy csak a gyerekkornak van vidéke, ezt szoktam idézni különböző szövegeimben, ha nagyon pöffeszkedni akarok, akkor még franciául is. Nekem éppen miatt Lipótváros a gyerekkor elsődleges vidéke, én a Szent István körút táján születtem, és a Új Lipótvárossal néztem, ha nem is farkas szemed, a sineken túl volt a 13. kerület. Tehát nekem a gyerekkor első körben a Lipótváros, annak ez a komor, fura része, ami hol nappal hivatalnok, negyed éjszaka meg valami érdekes, szomorú mélabúja tud lenni. A másik ilyen helyszín pedig Zugló, mert általános iskoláim nagy részét azt a Városligeti úti lánykori nevén Május egy úti általános iskolába végeztem, aztán pedig a Teleki Blanka gimnáziumba jártam, és ezért Zugló, Hermina mező az a vidék, amihez még úgy különösebben dobban a szívem, de lehet, hogy eléget van azt mondanom, hogy Pest, most itt Budán vagyunk, ide én kirándulni járok.
Igen, én is szoktam ezzel hencegni, de én mondjuk alapvetően budai fiú vagyok, a várban születtem, és töltöttem gyerekkoromat egész 50 éves koromig. A Lipótvárosról van Karintinek egy jó szövege, amit te válogattál.
Igen, igen.
Én azt gondoltam, hogy ezt majd hallgassuk meg, mert rendkívül érdekel, már csak azért is, mert egyéb személyes, szentimentális kötődéseim nekem is vannak, hiszen apám, nagyszüleim éltek ezen a vidéken, és kíváncsi vagyok, hogy neked ma mit jelent, illetve merre tudunk majd ebben a dologban menni. Hallgassuk meg akkor Batta Éva előadásában Karinti Frigyes szövegét, a Lipótváros történetét.
Karinti Frigyes. A Lipótváros története. Múltja, félmúltja, jelene és folyamatos jövője az összes hajtogatásokban. Tárgyas ragozás. Ősidők. A mai Lipótváros helyén egészen a 19. század közepéig Váradi Antal terült el, aki innan írta egy régi színész vallomásai című humoros cikkeit a Pesti Hírlap című egykorú labba, mely cikkekben a Kondella vagy Ronda Ella és a Német Színházról tárgyaz. Ezeken kívül semmiféle más nyom nem maradt fel ebből a korból, néhány héber nyelvű okiraton kívül, amelyeket azonban Lipótváros lakói, én kérem, azt nem tudom elolvasni, felírással, egytől egyig visszaküldték az érdeklődő történelmi társulatnak. Honfoglalás. A múlt század második felében foglalta el Lipótvárost Árpád Adler Lipót, ajándékul fehér lovat küldve Szvatopluknak, a Lipótvárosi Bank vezérigazgatójának, amiért cserébe földet, vizet és pausálét kért. Később azután kijelentette, hogy a föld és víz alatt ő részvényeket, és a pausálé alatt is részvényeket gondolt, és kibuktatta Szvatoplukot az igazgatóságból. Állítólag Szvatopluk még így is jó üzletet csinált a fehér lóval. Őslakók. A Lipótváros őslakói a keresztes háborúk idején özöllöttek át a szomszédos Erzsébetvárosból, és rövidesen megtelepedtek az Ulics egykorú kőasztala mellett. Szokásaikról kevés adat maradt fenn. Zsúrjaikat a mai bőrzepalota helyén tartották, nyereg alatt puhított szendvicset és kancateát szolgálva fel a párduc és medvebőr smokingos Lechner Leventéknek. Tea után Bélák, Bloch, régi magyar dalokat pengettek a Kolnidrech és Manis tanú ciklusból. Azután rendesen egy Teichner, Táltos, vagy Utáltos nevű fiatalember jóslatokat mondott a távol levő jóbarátom kitaposott beleiből. Írni nem tudtak, de mégis írtak. Harcmodoruk igen szeszélyes volt. Elleneiket hujvé, hujvé, egymást pedig ich geb, ich nehm kiáltással rohanták meg. Néha a hátrálást színleltek, pedig igazán hátráltak. Főfoglalkozásuk a poloskatenyésztés és hírlapírás volt. Hegedőseik, igriceik és móricaik nagy számmal valának. Ősnyelv. Igen sajátságos a nép ősnyelve. Anyanyelv nincsen, mert a gyermekeket frank és gall törzsek bevándorolt leányaira, úgynevezett bonnokra bízták, akik a tót és skandináv nyelvek egy sajátságos keverékére szoktatták a zsengéket. Ezt a nyelvet azután a lipótvárosi anyák francőzis névvel jelölték makacsul, egészen addig, míg a gyermek párizsi tanulmányaira nem ment el, ahol azután kiderült a tévedés. A legutóbbi időben egészen váratlanul egy eddig még ismeretlen nyelvvel, az ungrissel vagy ungarissal magor, magyar, gazdagodott az eredeti zsargon. A lipótvárosiak igen sok szót átvettek, saját használatra kissé átalakítva és kottába szedve. Így például a magyar no indulat szót meg is zenésítették. Nagy csapás érte a lipótvárosi nyelvet a mohácsi vész alkalmával, amikor is elvesztették az R betűt, amelyet mind a mai napig nem tudtak megtalálni. A mai Lipótváros. A mai Lipótváros négy részből áll. Kossuth Lajos utca, Börzepalota, Déli Korzó és Siófok. Kezdődik a Kossuth Lajos utca végén. E ponton főlelkészi rendelet tiltja a lipótvárosiaknak átkelni. Délfelé csapatostul láthatja őket az utazó, amint sóvárogva néznek át a Rákóczi út bérceire, és nehéz sóhajjal fordulnak vissza ismét a sarokról. A benszülötteket naponta kétszer számlálják össze, e célra külön bekerített hely szolgál az úgynevezett Dunakorzó, ahová délben és este behajtják az egész lakosságot, és két oldalt lánccal lezárják, hogy ne szökhessenek ki. Megindító látványt nyújt ilyenkor a szegény, szorongó tömeg, amint céltalanul sodródik fels alá, kínjában angol és francia szókat adva ki. A Lipótváros fürdőszobáját Balatonnak hívják. Valamikor vízzel kitöltött tó volt ez Magyarország északnyugati részében. Ma sajnos csak fürdővendégek állnak benne egymás mellett, bár fenekén állítólag még mindig van víz, melyben a lipótvárosiak télen át megvastagodott kamatlábaikat mossák.
Említetted a Lipótváros és vidékét. Milyen ez a városrész ma? Mennyire élő, mennyire lehet akár egy mai Karinthy vagy egy mai szerző témája? Egyáltalán foglalkozik a mai irodalom ezzel?
Hát nekem Garaci László neve jutott rögtön az eszembe, illetve néhány évvel, mint Kántor Péteré, ugyanis Garaci Laci a Honvéd téren cseperedett fel, és amikor ez kiderült, akkor ez egy ilyen külön kapcsolódást jelentett köztünk. Tehát amikor megkérdeztem Lacit, hogy hány évente járt a 15-ös busz, akkor pontosan tudtam, mire gondolok, és Kántor Péter versei még azok, amik ezt a Lipótvárost valahogy nagyon szépen tudják és tudták megörökíteni. De hát most is Lengyel Péter még mindig a Falkmiksa utcában lakik, és rendületlenül ír, ott lakik Radnóti Sándor is, és még nyilván lehetne venni néhány szerzőt, Vörös István, ott lakik a Aulich utcában, ahova Mándi Iván is költözött élete utolsó éveire, de most nem kvíz műsorban vagyunk. Mondom, egy ambivalens viszonyom van ezzel a Lipótvárossal, most már nem élek ott, egy több mint 10 éve elköltöztem, és korábban Erzsébetvárosban laktam, most pedig éppen egyébként István mezőn Zuglóba. De ha visszamegyek, akkor valahogy azt látom, hogy ennek a környéknek több arca van. Az egyik arca az a irodista világ, ami ott van, a másik arca meg inkább valami érdekes, nagy árnyékos csönd, amit Szegeden tapasztaltam, amikor a belvárosba sétáltam pár éve ott a Tiszaparton, hogy ezek a gyönyörű nagy bérházak meglehetősen üresek, és hát ami még zaj viszont följön a környéken, amiről édesanyám szokott sajnos mesélni, az a rengeteg turistának és hőbörgő részeknek a zaja, de azok a jó helyek a környéken, ami a szerb vendéglő volt, vagy jó hentes ott a Honvéd utcában, a Szemere utcában, ezek mind megszűntek, és egy átmenet keleti területnek tűnik, és hát az, amit ott a Kossuth tér környékén csináltak, az megint sokat változtatott a környéken, de nekem megvannak a favorit helyeim, tehát elsétálni ott, ahol Rodolfo lakott, elsétálni Kántor Péter házához, meg azokhoz a gyerekkori helyszíneimhez, amik nekem fontosak voltak, akár a Honvéd térre, ahol fociztam, a Szemer utca iskola, ahol én is jártam egy évet, akár csak öcsém és apám, tehát vannak azért ilyen helyek, de irodalmilag nem a legaktívabb mező, azt hiszem most Budapesten, vannak ennél sokkal virálisabb környékek.
Nagyon boldogan hallgatom, hogy emlegeted a Honvéd teret, meg a Szemerét, az apám járt a Szemerébe, de 20-as években, idestova 100 éve.
És ha mindenki járt volna a Szemerébe.
Mint hogyha mindenki, igen, nekem volt egyszer egy élettársam, ő is járt a Szemerébe. És a honvédtéri északi háztömb, ez a szociál háztömb,
igen, igen.
Annak a helyén volt az a ház, ahol a szüleim, illetve a nagyszüleim éltek.
A Regent ház, amit fölrobbantottak.
45 március, január 13-án, igen. Igen, és
Mirei Ferenc lakott ott, azt
szinte, hiszem. Igen, ő is haláláig visszemlékezett, igen.
Igen, neki nagyon érdekesek ezek a városnaplói, amiket a 56 után a börtönben volt szerencséje írni, és pont a Liget-Cserhát utca környék az egyik nagy mező, a másik pedig ez az Ólipótváros. Úgyhogy nekem is ezek jutnak az eszembe, illetve a Dunapart nyilván, ahonnan mindig nagyon erős szélfújásra emlékszem gyerekkoromban. Most még valami mást akartam mondani, most teljesen kiment a fejemből, úgyhogy most megpróbálom meg visszakanalazni, de addig hallgatom a következő
kérdéset. Jó, de van egy másik írás is, amit szinte neked köszönhetünk, és azt gondolom, hogy ide nagyon találó édesapád Szegő András, sok hallgatónknak a szeretett újságírója, és nekem is tisztelt kollégám volt. Rá meg rád gondolva gondoltuk, hogy Pál András előadásában meghallgatnánk Spiró György novelláját, amelynek a címe Apámmal a meccsen.
Spiró György, Apámmal a meccsen. Részletek. Június 13. Ma megyek apámmal utoljára meccsre. A Dózsa-György úton haladunk, én vezetek, oldalra pislantok. Fáradtan ül, az arca fakó. Szürke öltönyének zakója a hátsó ülésen. Rövid ujjú áttört ingének zsebében, a szíve fölött a zsebkendő. Idegesít, hogy ott tartja. Időnként megtörli a homlokát. Mi volt ma? Kérdezem. Reggel voltam besugárzáson. És? Holnap megyek utoljára. A doktornő szerint szépen javul. Közel járunk a Szabolcs utcai kórházhoz. Ott fog meghalni. Már meg van beszélve. Hoztam rádiót, mondom. Szepesi fog beszélni. Melegen van. A combomat nyomja a zsebrevágott kulcsomó. Felső és alsó zár kulcsa, lift kulcs, kapu kulcsa, levélszekrény kulcsa. A slussz kulcs előttem fityeg, rajta a kocsi ajtajának és az elektromos megszakítónak a kulcsa. A felvonulási téren járunk. A tribün. Az alapzaton semmi. Itt állt a Sztálin szobor. Öngyilkos nagyanyám 56-ban szerzett egy darabot a füléből. Őriztem egy ideig. Valahol elkallódott. A Dózsa-György út végén egy csomó rendőr. Az ajtósi Dürer sorra terelnek. Nem baj, mondja, majd kimegyünk a Népstadion útra. A Népstadion út is le van zárva, ki kell mennünk a Hungária körútra. Már csak lépésben megyek, mind a három sáv tele van. Előttünk magas busz, benne szurkolók táblákkal, mögöttünk teherautók, két oldalt személykocsik. Nem erre kellett volna jönnünk, mondja. Mindegy, mondom, biztosan máshol is elterelnek. Rágyújtok. Pokolian füllett a levegő. Nem dohányzott, nem ivott. Sportolt. Igazság szerint gégerákot kellett volna kapni a Csepel levegőjétől. Negyed századot húzott le a füstben is koromban. Még mindig állunk. A homlokát törülgeti. Jobbra-balra bámészkodom. Csak ő rá nem nézek, mégis szüntelenül őt figyelem. Meg akarom jegyezni a vonásait. Majdnem teljesen ősz, de legalább nem lesz kopasz. Otthonos az arca. Minden kis ráncát ismerem. Éjszakánként mégis arra ébredek, már is elfelejtettem. Az orrán baloldalt apró duzzanat. Gyerekkorában bárányhimlője volt, elvakarta. A fülei szétállnak. Lehet, hogy a fülei is le fognak fogyni. Az ujjai tömpék, vaskosak. Tudom, hogy meleg a tapintásuk. Mostanában iszonyodom az érintésétől. Reggelente utána fürdök, és mindig borzongok. Úgy érzem, fertőzőnek kell lennie. Testemet végigmásszák a rák gilisztái, amelyek logikusnak érzem, a meleg vízben ártalmasabbak. Írtózom a kékházi ingétől is. Az is tele van rákspórákkal. Anyám feltehetőleg nem fogja kidobni az okniait és a zsebkendőit. Használnom kell őket, és évek múlva is a fertőzéstől fogok félni. 15 éve halt meg az egyik ismerősünk, és én örököltem néhány zokniát. Azokat veszem fel a leggyakrabban, hogy bebizonyítsam magamnak, nem félek. Én öröklöm az óráját. Megborzongok. Az óraszíjat el fogom dobni, érintkezett a bőrével. A ruhái közül rám jut a szép, finom antilop zakója. Nem hordja. Félti. Amióta tudom, hogy az enyém lesz, a magamét gyakrabban hordom. Eddig óvtam. Be kell vallanom, jó leső izgalom csiklandoz. Új tárgynak leszek a birtokosa. A nagyanyám, az ő anyja után egy régi, vacak sanyó rádió maradt rám. Évekkel előbb tudtam, hogy én öröklöm. Volt zsebrádióm, kettő is. Mégis örültem neki. A kocsisor megindul. 5 métert gurulunk, megint megállunk. A két szélső sávban gurulnak előre, mi változatlanul dugóban vagyunk. Lekéssük az előmérkőzést, mondom. Mintha koporsóban lennénk. Izzad, az arcát törülgeti. Ez a zsebkendője is rám jut. Vigaszt kell keresnem. Milyen jó, hogy nem vénen, maga tehetetlenül pusztul el, amikor már nem önmaga. Nem fekszik évekig vakon, bénán, szélütötten, hülyén, stb. Megint meglódulunk, eljutunk a Tököli útig. Lámpát kapunk, állunk. A levegő kormos. A birkaszárnyak ocsmányok omladoznak. Az ég most napsütésben is szürke. Az autó külseje szánalmas. A bennük ülők arcának középkor közönye. Ilyen vidéken kellett apámnak leélnie az életét. Felháborító felfedezés. Elképedve nézek vissza apám korára. Komótosan szívom a következő cigarettát. Zöldet kapunk. Keresztül haladunk a Tököli úton. A Hungária körút itt összeszűkül. Sikerül megelőznöm a buszt, és besorolok eléje. Előttünk végén láthatatlan piros féklámpa füzér. Kettesben megyünk, de vissza kell kapcsolnom. Csúsztatom a kuplungot. Nem tesz jót a kocsinak, de apám nem figyel rá. Magába roskadt. 3/4 órája fölünk a kocsiban. Gyalog rég odaértünk volna. Megint meg kell állnunk. Hallgatunk. Nem tudom, mi jár a fejében. Aprólékosan ki kellene kérdeznem, mivel foglalkozik mostanában. Minden fontos. Mégsem foggathatom, feltűnő lenne. Nem is tudom, mikor beszélgettünk utoljára alaposan. Már nem lehet pótolni semmit. 8 órára érünk a Népstadion tövébe. A tömeg egyik fele a Verseny utca, másik fele a Népstadion út felé igyekszik. 2 tűz közé kerülünk. Fekete állami kocsikat kerülgetünk, azok bejöhettek a stadion területére. A tömeg a rendőrkordonig sodor. A kordonon kívül lovas rendőrök, odébb riadókocsi, benne rohamsisakos rendőrök. Néhány mentőautó. Vergődünk a túlélők között. A Népstadion úton részek csoportok kúrjongatnak. Néhány lovas rendőr beleléptet a tömegbe. Kocsik lépésben. Dudálás. Por. A füllettség nem enyhült, pedig már sötétedik. A Népstadionban még mindig égnek a lámpák. Apám fáradtan összetörve poroszkál mellettem. A világbajnokságot már nem fogja nézni a tévén. Mégis győznünk kellett volna. Hogy ki tud ürülni az ember egy döntetlentől? A Kerepesi útra nem lehet ráfordulni, elterelnek. Beérünk a Hungária körúti aluljáróba, ismét leállunk. 1/4 órába telik, amíg jobbra fordulhatunk a Kőbányai útra. A bal lábam merev a kuplungolástól. Erősen sötétedik, lámpával megyek, nyomom a gázt, 80 fölött tartok, nem veszi észre. Görcsösen markolom a kormányt, hogy idejében menjek neki egy-egy szembe jövő busznak vagy teherautónak. Halljunk meg együtt. Nem érzékeli a veszélyt. Nincs jogom, hajtogatom magamban, és imádkozom, nehogy balra tekerjem a kormányt. 8:30-re érünk haza, kiszállunk. Visszanézek a bordós Skodára. S100, rendszáma IG2017. Nem tudom miért, de most ez is fontos. Ott áll a ház előtt. Most ebből tudom, hogy apám él. Különös érzés lesz, ha majd nem látom a házunk előtt. Mégis emberségesebb korok voltak, amikor ló maradt az ember után. Hát tudom képzelni, egy ló megsiratná, talán utána is halna. Lenézek a harmadik emeleti folyosóról, és a falhoz húzódom. Apám a kulccsal vesződik. Soványnak látom a nyakát. Nem harapok bele. A hőség benrekedt a szobában, pedig az ablak nyitva. A bűneimet számlálgatom. Lelkiismeret furdalásom van a döntetlen miatt. Csak ennyit tudtam nyújtani neki. Lehet, hogy azért hal meg, mert kamaszkoromban áhítottam a halálát, csak hogy Isten igazából gyászolhassam. Ezt teszem most is. Hülyeségeket fecsegve az ismerőseim arcát kutatom, mennyire fog megváltozni, amikor apám halála után pár szerény, egyszerű szóval jelzem, mind mentem keresztül. Akkor majd nagyon fognak szeretni és tisztelni az emberi nagyságomért, mert lám, milyen szépen tudtam titkolni a fájdalmamat. Hős leszek. Egy hónapja majdnem elmondtam egy rohadt kurvának az Olimpia bárban. El akartam hencegni. Provokáltam, hogy kérdezgesse, miért vagyok rossz kedvű. Akkor este nem is éreztem magam rosszul, ellenkezőleg. Ronda nap volt. Mégis jó volna újra kezdeni. Annyival lenne hosszabb az élete. Nem mennénk ki a meccsre, sakkoznánk. Talán. Felbukkan a bot, amelyet hátrahagyott. Az álmok vonzák egymást. Sötét szobában nyírkos matrac azon haldoklott. Egészen felpuffadt, emlékszem. De most nincs ott. Azt mondják, én öltem meg mérgezett gombos tűvel. Utána kell mennem. Kimegyek az utcára. A Dunaparton állok. A parlament mellett. De ez nem az igazi Budapest, hanem a mása. Amerikában építették föl, és engem hívtak szakértőnek, minden helyén van-e. Kinevetem őket. Előttem a régi Kossuth híd helyén az Erzsébet híd áll. Nem értenek hozzá. A kettes vonalán megyek a Váci utca felé. Ott kell vele találkoznom. Ott van valahol a nyírkos matrac, de tudom, hogy öltönyben találom. Keresem. Úgy tesznek, mintha nem értenék. Összeesküdtek ellenem. Már nem él, de ők úgy tesznek, mintha nem is élt volna. Színes kirakatok között rohanok, márványból van a macskakő, a lépteimnek üveges hangjuk van. Megdermedek. Lépéseket hallok. Nyílik a konyha ajtó. Apám matott. Ki kell hozzá mennem. Nem szabad lapulnom. Ki kell mennem. Pizsamában van, haja kócos, arca gyűrött, pislog a fényben. Mi az? Mondom vidámon. Nem tudsz aludni? Nem nagyon. Leül a hokedlira, hátát a csempének veti, a jobb lábát keresztbe teszi. A keze az ölében. Vizet iszom. Még mindig füllett a levegő, mondom. Rendetlenkedik a vérnyomásom. Az arcán különös, csodálkozó kifejezés. Szemöldökét egy kicsit felvonja. Gyengén játszottunk, mondja. Meg lehetett volna nyerni. Furcsán, gyámoltalanul, szomorúan mosolyog. Ráncos a nyaka. Biztos, hogy a fülei is le fognak fogyni. Nem jutottunk a döntőbe, mondja. Feláll, bólint, félmosoly van az ajkán. Elfordul, lassan kicsoszog a konyhából. Becsukja maga mögött az ajtót.
Amikor ezt a szöveget választottad, akkor volt-e benne személyes átérzet, vagy valami megérintettség?
Hát, régóta van, én ezt a szöveget most már több mint 20 éve olvastam el először, és már akkor volt bennem egy ilyen fura sejtés, hogy ez nekem majd valamikor máshogy is aktuális lesz. Mondogattam is az elmúlt években sokszor, amikor hazamentem mondjuk apámmal meccset nézni, nem a Népstadionba, csak mondjuk a tévére, a Szent István körültről, hogy ezeken apámmal a meccsen pillanatok. És hát most, amikor készültem az adásra, és szóba került ez a szöveg, és akkor rögtön kapott egy éppen, hogy nem vaj, hanem egy sötétebb tónusú árnyalatot. Az egyik legintimebb és legszebb szöveg, amiben a város nagyon izgalmasan jelenik meg. Részben, mint háttér, részben meg, mint egyenrangú szereplő, hiszen ennek a két embernek, apának és fiúnak valahogy ez a város az otthona, és az a dugó, ahogy eljutnak a stadionba, és aztán hazaviszi az apját, az ugyanolyan természetes része az életüknek, mint az apja szükségszerű és hamarosan bekövetkező halála, és éppen emiatt mintha elválaszthatatlan lenne ebbe az előtér, meg a háttér, maga a meccs, a konkrét meccs a norvégok ellen. Norvégok, ugye? Nem mindegy. Igen. A norvégokat meg a svédeket néha keverem, egyik akar a NATO-ban lenni, a másik nem. Nem, az egyik már ott is van, és hát éppen emiatt eszembe jutott. Ez a Gyuri, a Spirónak nagyon sok apa szövege van, hogy amikor megírta a Fogságot, akkor egy Keresztes József nevű remek irodalomkritikus azt a címet adta a kritikának, hogy már megint egy aparegény. Hát igen, ez viszont egy nagyon erősen apanovella, és pont ezért a focin keresztül olyan sok mindent elárul két embernek arról a bensőséges viszonyáról, amiben az érzelmeket más módon kommunikálják, és nem feltétlenül szavakkal.
Érdekes, hogy így beszélgetünk, akár a személyes emlékeink is, hogy a város léjer és az apa léjer így egymásra csúszik, hogy vajon van-e az aparegénységnek egy városregénysége is, illetve általában, most nem konkrétan erre a Spiró szövegre gondolok, de hogy ez a valahová tartozás kérdésköre jön elő, mint hogyha valami ilyesmit érezni.
Hát, hogyha az anya meg az apa szövegeket megpróbáljuk picit, bocsánat, a strukturalistaként elválasztani, akkor lehet, hogy az anya szövegek azok inkább mindig egy zárt otthonról szólnak, valami intim melegtérről, az apa szövegek meg inkább keresésről, különböző helyekről, olyan rekonstruálásokról, nyomozásokról, amiknek külső helyszínné vannak, és egy városban nagyon jól el lehet tűnni, el lehet tévedni, el lehet veszni, és akkor ennek a szórása, mondjuk most a közelmúltban megjelent Jánosi Lajos nagy regény jutott az eszembe, akinek szintén egy nagy apa batyúja van, Újbudáról, nem...
Kinek nem, nincs.
Hát kinek mondaná. Nincs, igen, ki tapaszült, mind írni kezd végül, és hát a János Sinál látom ezt például a kortárs prózában, de biztos nagyon sokaknál még. Eleve a város meg a szöveget nagyon könnyen lehet egymásra léjerelni, ezt a szót használtad?
Igen.
Hát Grécsi tanár úrt majd megkérdezzük. Ő is ott lakik az 5. kerületben, a Kardos G. Györgyel egyházban, amikor a Kardos G.-nek volt emléktáblavatása, még a Grécsi tanár úr is lecsoszogott ott az Irány utcába, de ezt nagyon szerettem egyébként, hogy ki hol lakik, ki hol lakott, ez szenvedélyesen érdekel, és nagyon szeretem kutatni. Tehát, hogy ezt a két dolgot nagyon jól egymásra lehet rakni, hogy egy szöveg az úgy működik egy város, és egy város is, mint egy szöveg, és amikor ezt a megtisztelő és nagyon izgalmas felkérést kaptam a Radnóti Miklós Színháztól, akkor pont ez okozott. Hol izgalmat, hol pedig, hát igen, csak töprengő munkát, hogy mely utcákon induljak el, és mely bejáratokon vagy passzázsokon menjek végig ilyen Walter Benjaminként.
Említetted, hogy foci meccseket nézni jártál apukádhoz, és hogy ugye a Spiró szövegében is ez van. A magyar irodalomban ez a foci, ez valami, nem tudom, mint egy ragály, ez valahogy ez nagyon ott van. Egész nemzedékek használják a foci metaforát, vagy a foci kelléktárat, és hogy ilyen van-e más irodalmakban, tudsz-e róla?
Hát az angol irodalomban azért eléggé meghatározó, azt hiszem, most nyilván a Nick Hornby életművére gondolok, de ehhez szerintem valami különleges 20. századi magyar történelemnek kellett lenni. Ez nyilván már a 45 előtt is nagyon meghatározó volt, hogyha Mándit olvassuk, akkor ezt láthatjuk, de 45 után az 50-es évektől meg szinte elválaszthatatlan. Eszterházy halál után a Nádas Péternek volt egy nagyon érdekes elmélete, hogy az eszterháziaknak miért volt szüksége a futballra, hogy azon keresztül tudjanak asszimilálódni a korabeli kádári Magyarországra, és szerintem nagyon sok budapesti családnak is, akármilyen kisebbségnek tartja magát, vagy tartották őket, utóbbi a meghatározóbb. A futball szerintem egy nagyon-nagyon jó asszimilációs lehetőség volt sokáig, akár egy kisebb térséghez tartozni, egy újpestinek, hogy Dózsa drukker lesz, apám honvéd drukker lett, nyilván az 50-es években nem volt kérdés, Garaci is honvéd drukker, így, hogy katona szülők gyereke, éppen lehetett volna nem honvéd drukker is. Én MTK-s lettem, mert akkor a 90-es évek végén hirtelen lett egy jó MTK, és azért, mert nem akartam annak a csapatnak drukkolni, mint az apám, és megtudtam, hogy nagyapám, aki fiatal voltam, nagyon kicsi, mikor meghalt, szintén MTK-s volt, úgyhogy adtam magát ez a kérdés, de én most látok egy nagyon nagy paradigmaváltás, hogy ezt a szép szót is így bedobjam a beszélgetésünk, nem tudom, 18. percében, hogy most egészen más jelent a futballal foglalkozni, és ennek nem tudnám egy nagyon rossz és pervertált politikai kontextusa lenni, míg a régi futballal való foglalkozásnál ezt valahogy nem érzékelem, vagy mintha kortársak se érzékelték volna. Tehát valami változás itt van, de a régi ügyekben nagyon fontos a futball, igen. Valahogy a 20-as évektől a 80-as évekig, szerintem.
Igen, hát valószínűleg elég nehéz évtizedeken keresztül elviselni ezt a közepes vagy közepesnél is gyengébb focit, amit igen. Magyarországon terem. De például nekem egy brazil szerző, Chico Buarque jutott eszembe, akinek Budapest című nagy regénye, vagy hát regénye, az a focin keresztül mutatja be Budapestet, ahol az utakat Puskás útnak hívják, meg tulajdonképpen a nagy csapat neveiről vannak a hősök elnevezve. Nem járt ebben a városban sose, viszont úgy gondolta, hogy itt annyira fontos a foci, hogy...
Csinált egy fiktív Budapestet. Igen, nekem nagyon sajnálom a régi, nagyon hiányoznak a régi stadionok, amik rémesek voltak, de amikor megtudtam, hogy ledózerolják a Hidegkúti stadiont, a Bozsik stadiont, én ezekkel még kizarándokoltam, hogy még egyszer azt a régit megnézzem magamnak, mert ezeknek az újaknak pont az a köze nincs már meg a térhez, hogy a kis Puskás, a kis Schwab az itt mászkált a Grundról át, mert hát ez már ott már nem mászkált, és egyszerűen ez a le van valahogy plombálva, és szerintem boldogabb országokban ilyen típusú dologra feltétlenül nincs szükség, de mindegy.
Te látod-e a várost olyannak, mint mondjuk szöveghelyeknek? Tehát ahogy jössz-mész, fölismered, de hogy na, ja igen, erről írta, nem tudom én kicsoda, Amarra.
Persze, a Kávin téren mindig eszembe jut az Ottlik Géza, az iskola határomba, a kertésznek egy nagyon szép eszély, hogy miért jött vissza, és akkor azt válaszolta, hogy látta a lebombázott Kávin teret még a szökőkút a szoborral, amit áttettek az Erzsébet térre, és azt gondolt, hogy akkor vissza kell jönnie, vagy hogyha járok a Dunaparton, akkor Kántor Péter verse az eszembe szokott jutni, ha a Terész körúton, akkor a Nádas nagyregény, a párhuzamos történetek jut az eszembe. Nekem a tér meg a szöveg azok nagyon-nagyon bekapcsolódnak. A munkahelyem, hogy a Dankó utcában van, ott a Népszínház utca környéken járok, akkor rendszeresen a Fejes Endre, a Mándi Iván, a Bereményi, akit szerkeszthettem is, és hát az egész Teleki tér az Szügyig ott van a Géza életművében. Tehát hogyha ezt a hőtérképét megnéznénk a városnak, akkor nagyon izgalmas forró helyek lennének benne, az általad említett Budai várba is nyilván a Szerbantaltól kezdve, a Márain keresztül nagyon sok nyomot tudnék találni, a Vérmezőn is, akár a Görgei Gábortól kezdve a Kosztolányiig, tehát szerintem nagyon szép lefedettsége, vagy térereje, vagy szövegtér ereje van Budapestnek, aztán megvan a beszélgetésünk címe is.
Meg, abszolút megvan, de van is neked egy kötetet, hogyha jól tudom, ami ilyesmi.
Ez a Budapest. Város pillanatok, ez szerkesztés volt, és a Felkomban említetted a Spirot, az is egy tanulmánykötet szerkesztés volt, amit Pucs István kollégámmal szerkesztettünk. Igen, egy kötetet szerkesztettem szintén ennek a 150-nek az égisze alatt, Siffer János és a Városháza kiadó jó voltából, ahol felkérhettem 25 kortárs magyar írót, hogy 15 szövegben örökítse meg Budapestet fényképek alapján. Ez az elmúlt évben egy izgalmas munkám volt, és pont arra jó lehetőség, hogy megnézem, hogy hogyan fejlődött a város, mert az volt a felkérés lényeg, hogy a fényképek az adott évben éppen Budapesthez tartozó részről szóljanak, és éppen emiatt újra olvastam magának ennek a szép városnak a nagy történetét, mert ez igazából egy 1950 óta létező város, amiben most vagyunk, és sokan nem tudják, hogy 50 előtt egészen más, hogy nézett ki Budapest, és ott kiélhettem ezt a szenvedélyemet, és ezen kívül még szoktam tartani ilyen várostörténeti sétákat is különböző terepeken, Krisztina város, Margit sziget, Chicago, Kertész Imre József városa, és akkor alámerülök, és nem kibekkelek, hanem mutogatom azokat a helyeket, ahol valaki lakott, valaki írt valamit, és pont a Chicagót is például nagyon szeretem, és a közelébe lakom, és akkor tudom mutogatni, hogy itt a Nádas Péter, ott a Királyhegyi Pál, stb.
A Lipótváros és Zugló, ugye ott laksz most?
Most Zuglóban, igen.
Mondjuk félúton van a Damjanics utca, ahol Örkény István is, ugye hát ő ott született, onnan indult, igen, és igen. Van is erről egy írása, amit Bálint András olvas föl nekünk.
Örkény István egy Damjanics utcai házhoz. 3 éves koromig laktunk itt. Csúnya egy bérház. Végig-végig nézek kopár ablaksorán, és próbálok érezni valamit. Itt jöttem a világra, mondom, és itt szült meg anyám. Itt vettem először lélegzetet. Hiába mondom, nem fog el megindultság, szememben nem szökik könny. Vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak megszületnie, aki büszke akar lenni szűrőházára. Mit kaptam tőle? Fedelet. Nem nyomta rám egyénisége bélyegét, mert egyéniségének nincsen bélyege. Szürke, kopott, rideg, öreg. Nincs pátosza. Igaz, pátoszom nekem sincs. Nincs már hiúság benne. Bennem is alig. Több mint 10 éve visel, néhány aknaszilánk ütötte sebb helyet. Úgy látszik, ezek a hegek el nem ulaszthatók, mert én is viselek néhányat magamon. Mégiscsak van valami közöm vele. Ugyanaz a kéz intézte sorsunkat. S én, aki az imént még egykedvűen tovább akartam menni, egy percre belépek a kapun. Fél homály, csend és kriptai hűvösség fogad. Minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Az ázott keramit, a zsírban fonnyasztott hagyma és a repedésekből kivirágzó vakolat szagából keveredik össze, mindenütt ugyanolyan arányban. Nem tudhatom, felismerem-e valóban ezt a homályos zugot, vagy a később látott lépcsőházak képei tükröződnek-e benne. De ismerősnek érzem a csempével kirakott lábazatot, és fölötte a fal minden repedését. Bár ez nem otthonom. Itt születtem, de mégsem ez a hazám. Mint ahogy a fecske szalmatörekből, nyálból, türelemből, úgy rak a városi ember is, művi úton, fészket magának. Városi embernek csak képzeletében él a hazája. Nekem is vannak Pesten fáim, szobáim, házaim, ahol pedig sohasem laktam. Ahol járni is csak ritkán jártam, de hová mégis mindenünnen hazavágyom. A Damjanics utca nem közülük való. De talán az egyik lakás valamelyik szobájában van egy ajtófélfa, melyre 40 évvel ezelőtt egy kis vonást húzott anyám. Akkora voltam 3 éves koromban. Ha megtalálnám azt az ajtófélfát, lemérhetném rajta, hogy mennyit nőttem azóta. De mihez mérjem, hogy mennyit gyarapodtam okosságban, műveltségben, kézügyességben, zenei hallásban, részvétben és emberségben? Nincs ilyen vonás. Amíg itt laktam, csak apámat és anyámat szerettem. És Gizi nénit, és Józsi bácsit, és a nagyanyáimat. Ők adtak ennem, innom, cukrot szopogatnom, ők becéztek, csókoltak, játszottak velem. Csak őket szerettem, és csak jó téteményeikért. És most, lássuk hát, mennyit gyarapodtam. Ha sokat nem is, valamit megszívleltem. Hogy az embert akkor is tudom már szeretni, amikor kifoszt, elárul és becsap. 40 év a tanulásra semmi. És ha ezt a kettőt jól megtanultam, akkor mégiscsak vittem valamire.
Azt mondtad 2022. májusában valahol, hogy a várossal, illetve a város emlékezetével kapcsolatos esszék megírásán töprengsz. Ezekkel lett-e valami?
Fejben dőlök el. Fejben nagyon sok ötletem van, meg különböző jegyzeteim is vannak. Egy igazi, egy olyan sétáló könyv lenne, picit más röppályán vagy útvonalon, mint Török Andrásé, ahol pont ezeket az asszociációkat a emlékezetnek, a szövegnek, a fikciónak és a valóságnak, meg a térnek az egymásra hatásait próbálnám megírni, csak még nem találtam meg azt a flanőrnek azt a légzését, vagy azt a tónusát, beszédmódját, hogy megírjam, de tologatom így magam előtt, de az Örkény szöveg például egy jó segéd egyenes, hogy mennyire ügyesen tudja dekonstruálni, vagy leszedni azt a nosztalgia filtert, ami nagyon sok város szöveget egy idő után megszépít. Az Örkény az olyan, mint a Petri, hogy az én szemem száraz, nézni akarok vele, különösen ezt szeretem ebbe a szövegbe, és az, hogyha belépünk ezen a kapun, amit én már párszor megtettem, hol csoporttal a hátam mögött, hol csak így mondjuk magánemberként, tényleg az az árnyék, az a hideg, és az a szag, és az a metonímia még mindig ott van a Damjanics utcában. Egyébként egy nagyon gazdag utcánk, ott született a Faludi, lakott ott a Karinti, ott lakott a Kibédi Ervin, Antal Imre, Bereményi Géza, a szülei, Nádas Péter babakorában első emlékeit onnan annak köszönheti, szóval nagyon jó kis utca az a Damjanics utca végig.
Igen, és azt hiszem, hogy az, ami ott abban a bérházzal kapcsolatban le van írva, az majdnem mindegyikre érvényes. Nekem is van egy fő utcai bérháza kapcsolatos, majdnem ugyanezek a szagok, amiben beszűrődött még a földszinti fodrászatnak a hajlakszaga is.
De ezek... Volt a körúton is, ott a Szemere utcában egy fodrászat, és olyan fura, ilyen nagyon izgalmas erotika áttétei vannak egy gyerek számára ezeknek a szagoknak, de ez lehet, hogy majd irodalmi munkásságunkban fogjuk taglalni, vagy egy 18-os karikás talkshow-ba, de minden esetre izgalmasak
ezek
a szagok.
Igen, de viszont be fog jönni ez a nosztalgikus filter, ez a finom.
Igen, lehet, hogy ott
szfumátó, amitől megszépülnek a dolgok. speciális viszonyod van a magyar költészethez, hiszen a, hát most már talán 10 éve is, hogy a, ezt a patinás sorozatot, a szép verseket te szerkeszted.
És, tavaly cseréltünk is Turi Tíme a kollégámmal, olyanok voltunk, mint a aranycsapat a döntőben, hogy megcserélte a Tótót meg a Cibort a Sebes Gusztáv, hát annak nem lett sok eredménye, és a Csikara padon ült végig, ha már fotball. Hát nálunk most ennek talán több van, a Turi Tíme a kolléganőm volt eddig a körkép, és most lovat váltottunk, és én lettem a körkép, de valóban előtte 10 évig Péceli Dóra után én csinálhattam a szép verseket. Bocsáss meg, hogy szabadba vágtam.
Dehogy is, ez a te volt a műsorod mindenek előtt. Szeretted egyébként ez a 10 év, ez mit adott neked személyesen?
Hát nagyon izgalmasan a minden évnek volt egy ugyanolyan dinamikája, a szorongás, hogy nem, ezt nem lehet megcsinálni, ezt most már meg kellene csinálni, ezt már meg kellett volna csinálni, és utána lett egyfajta, nem jó szó a rutin, egyfajta kíváncsiságom és biztonságom is talán a szerkesztéshez. Ez egy nagy felelősség, és ezt a felelősséget, ha az ember azzal párosítja, hogy mennyire lehet szubjektív, vagy mennyire kell megfelelni objektív kritériumoknak, akkor ki kell találni azért, hogy mi fán terem ez a válogatás, és ugyanez volt itt ennél az antológiánál, és egy kicsit a fontos, hogy legyen reprezentatív, de közben azért legyenek benne tényleg a fontos mozzanatok. Szerettem csinálni, de mindig élek a gyanúperével, hogy egy sokkal jobbat is lehetett volna, és x alkalommal volt, hogy kiderült, hogy én egy verset nem vettem észre, vagy elolvastam, és akkor nem hatott rám, vagy tényleg elfelejtettem azt a lapszámot rendesen elolvasni, és akkor időnként szoktam bosszankodni, hogy milyen jó ez a vers, mikor írt az XY-i, hát ezt én hogy nem vettem észre, de azért ez szerencsére ritka, és hát egy csodálatos folyóiratkultúra dolgozik alánk, akár melyik antológiát szerkesztjük, határainkon innen és túl nagyon jó folyóiratok vannak, és mi azokból tudunk válogatni, és a költészetben kifejezetten élveztem, hogy ezt a sok színűséget és sok hangúságot, ami a formától a politikán keresztül rengeteg mindent tud jelenteni, témán azt meg tudjam jeleníteni, szóismétlés volt. Különben egy olyan antológia lett volna, amiben csak rímelő versek vannak a villamosokról, de az meg lehet, hogy egy kicsit reduktív lett volna, mert én nagyon szeretem, ha egy vers rímel, és szeretem, ha egy versben van villamos, de hát majd írok egy ilyen kötetet.
Vannak emberek, akik szeretik a villamosokat, vagy módfelet szeretik, tehát igen, azoknak mindenképpen, nem tudom, egy piaci szegmens, de érdemes. Valahogy az ember azt gondolná, ugye az esetek többségében hallgatóink nem irodalmi szerkesztők, tehát hogy milyen az, amikor mondjuk valakinek egy évben több száz vagy több ezer verset kell elolvasnia, nem tudom, hogy számoltál ilyet, hogy mennyit.
De hogy... 1003-at, és ott megálltam a sorba. Ez az ipari olvasás, ez sajnos a szakmánknak a sajátja. Az a taktilis öröm a szöveg iránt egy idő után megszűnik, ráadásul én azt a módszert választottam, hogy egyrészt évről évre, hónapról hónapra olvasom a szövegeket, de nem kezdem el legyűjteni őket, hanem csak inkább az agytornával, amire emlékszem, vagy esetleg írok jegyzeteket, és utána van egy szisztematikus újraolvasás, és az tényleg fárasztó tud lenni, főleg, hogy mérlegelnem kell, hogy egy szerzőtől hány verset válogatok be, minden folyóiratot szeretnék megmutatni, tehát, hogy ha egy szerző 4-5 helyre publikál, akkor lehet, hogy azt a versét inkább fogom választani, amit egy kisebb labba írt, hogy abban is egy jó vers szerepelhessen, de az öröme a szövegnek, az inkább évközben van meg. Sokszor van, hogy elolvasok egy verset márciusba, és pontosan tudom, hogy ezt be fogom rakni, és az egy jó érzés, hogy az már ott van akkor az és akár kivágva, akár csak a fejembe, és hát a digitális archívum rengeteget segít most már abban, hogy az ember ezt könnyen tudja kutatni. 10 évvel ezelőtt még tényleg rendszeresen könyvtárba kellett járni, vagy le kellett mindent fizikailag gyűjteni, ezt a legyűjtést ezt most találtam ki, úgyhogy bocsánat.
Jó ez.
Jó, majd a Nádasd is megdicsérheti, de verset olvasni, az nem ez az ideális állapot, azt hiszem, tehát ahogyan a borkóstolás meg a borivás is azt hiszem hasonló lehet, bár annak nem vagyok jártasság ismerője, de valami ilyesmi lehet.
Hát mindenképpen valamilyen ízleléssel kapcsolatos párhuzam jutott nekem is eszembe, hogy amikor valaki imádja az ízeket, imád enni, de utána ezt ilyen, ahogy te fogalmaztál, ipari módon kell csinálni, akkor valahogy ez elmegy, vagy elvész. De nem igaz, nem biztos, hogy elvész, csak mondjuk például egy vers esetében, ami nagyon erőteljesen hat érzelmileg, módod van ezt magadhoz közel engedni, vagy pedig van egy szakmai látásmódod, ami ezt kontroll alatt tartja?
Én önző vagyok, volt olyan vers, eszem egy Pallag Zoltán vers, amiben valaki szerelmeivel való szakítását mód felett szomorúan osztja meg a nagy nyilvánossággal, és az nekem akkor azért is jól esett jól beválogatni, mert én is szerelmemmel való szakításomat nem is osztottam meg nagy nyilvánossággal, de azt éreztem, hogy ez a szép vers, ráadásul Balatonfüreden vagy Tihanyon játszódott, ahol én is voltam azzal a barátnőmmel, tehát hogy ilyenek néha vannak, azt gondolom, hogy egy ekkora válogatásba egy-egy ilyen dolog belefér, most, hogy ezt így elmondtam, lehet, hogy nem férne bele, de egy kicsit olyan, mint amikor a Michelin csillagos szakács a műszak után a busz megállóba egy sós kiflit majszol, tehát, hogy néha az a sós kifli, az nagyon finom tud lenni.
Nagyon. Igen, pláne, hogyha libamájat kellett tenni egész este.
Így van például, igen.
Jósik az embernek. Hogyha jól számoltam, nem tudom, de legalább 200 kötetet szerkesztettél már. Vagy lett többet is?
Szerintem annyit biztosan a számokkal mi bölcsészek gondban vagyunk, de amikor 10 éves volt a munkafordulom a Magvetőnél, ez 2021 nyara volt, akkor talán valami számolást én is végeztem. Hát évi 15-20 könyvem van szerintem, úgyhogy a 200 az most már megvan, de hát ez minden könyvvel más a munka van, ahol az több hónapnyi masszív, nagyon hosszú munkát jelent, és valahol egy verses kötet esetében egy pár órás munka, vagy egy-két napos munka, de a szám az nagyjából stimmel.
Emlékszel még a lelkiállapotodra, amikor az első kéziratot kézbe vetted, azzal, hogy ezt neked most gatyába kell ráznod?
Hát Morcsányi Géza egészen különleges ajándékokkal kedveskedett nekem, mert az első két könyv, amit szerkesztettem, amin a nevem, mint felelős szerkesztő szerepelt, az Bodor Ádám Verhovina madarai, amit előtte Géza természetesen megszerkesztett, vagy már átbeszélt már Bodor Ádámmal, a másik pedig a Kertész Imrének a Mentés másként című napló, ahol meg Hafner Zoltán Kertész Imre famulusa volt az, aki magával kertészel közvetlenül munkakapcsolatban volt, én csak Zolival, Hafnerrel szerkesztettem, egyeztettem pár kör, de hát azt gondoltam, hogy én itt fölrakom a lábam, és álmom teljesült, tehát Bodor Ádámot meg kertész szerkeszteni, aztán jött a többi munka, inkább az első nagy olyan munkáim, amikre örömmel emlékszem, az mondjuk Kis Tibor Noé szerkesztése, Fehér Renátó szerkesztése, ahol sokkal több közön volt a szöveghez az elejétől kezdve, mert azért ezeket a bölényeket máshogy lehet szerkeszteni, főleg még 12 éve máshogy nem tudtam, vagy tudtam, próbáltam szerkeszteni, de nagyon emlékszem ezekre az első feladataimra, arra az izgalomra, drukra, ahogyan akár a könyvbemutatókat kellett akkor tartanom, a Bodor Ádám bemutatom, Magvető Jánosként mutatkoztam be a nyitott műhelyben, zavaromba, a kertész bemutatóra, és nagyon emlékszem, sajnos nem tudott itt lenni a szerző, de videón átnézett minket, és aztán szépen jött a többi. Hát azért is lett hirtelen sok szerző, mert én megörököltem az előttem ott dolgozó kollega repertoáriát, vagy portfólióját, és akkor hirtelen azok az én szerzőim lettek, többek közt a Spiro és a társaik is, és raboltam is szerzőt, Kántor Pétert például Király Levente kollégámtól elkértem, azóta velem is volt már ilyen elkérés, és nagyvonalú volt Levente, Kántor Péterrel addigra, mert ilyen jó barátság, lipótvárosi barátság is kötött minket össze, úgyhogy persze ezek izgalmas dolgok voltak, és hát a mai napig nagyon izgalmas szerkeszteni egy bármilyen szöveget.
Igen, egy ilyen olyan író valaki már, nem tudom, 8-10-15. Könyvén van túl, és kezdesz el dolgozni viszonylag tapasztalatlan, de lelkes fiatalként, az nyilván teljesen más jelent, mint amikor egy olyan íróval dolgozol, aki az első vagy a második kötetén dolgozik. Mennyire veszel te abban részt, most csúnya szóval, hogy megcsináljátok az ő irodalmát, hogy ő ki, őnek, ő milyen lesz a profilja, milyen, mert azt gondolom, hogy egy fiatal szerző, az még keresi magát.
Egyre inkább van igény erre az építésre, meg keretezésre. Én inkább azt szeretem, hogy szeretem ezeknek a fiatalabb szerzőimnek, vagy pályakezdő szerzőimnek elmondani, hogy működik ez az egész irodalmi piac, és hogy minek milyen következményei vannak, és hogy a lehetősége megvan ennek a fajta reprezentációnak, de az nem kényszer, én teszem az ezt sajnos egyre inkább elvárás ugyanakkor, hogy amellett, hogy jól tudsz írni, tudjál, mit tudom én, cigánykereket hányni, vagy gundelpalacsintát sütni, vagy
Starbucksban részt venni,
vagy visszafele számolni, vagy valami más csinálni, és vannak szerzők, akikben van ilyen képesség, és vannak, akikben nincsen. Tehát a fiatal szerzőknél inkább erre hívom fel a figyelmüket, illetve arra, hogyha valaki ezt az utat választja, hogy mondjuk teszem azt, verseket ír, akkor egészen már, tehát név nélkül, amikor egy fiatal, nagyon tehetséges költő szomorú, hogy nála a Vörösmarty téren 15-en dedikálnak, még egy bestseller írónál, Kolosi Tamás, a mi tulajdonosunk szereti mondani, hogy bestseller, ezt így átvettük a németes kiejtéssel, egy bestseller szerzőnél meg kígyóznak a sorok, akkor azt tudom mondani, hogy te kísérleti alanyi verseket írsz, az pedig egy krimit és annak egészen más, vagy egy romantikus regényt, annak egészen más a fogadása, vagy egészen más a példányszáma, de ezt mindenkinek tudnia kell, és ha azt akarsz írni, próbálj meg azt írni, az se sokkal könnyebb, annak más szabályai vannak, de azért ne legyen szomorú, mert csak 15-en jöttek ide hozzád, és akkor még a József Attilát szoktam elmondani, hogy ott a barátai álltak be a sorba, hogy a Cserépfalvinál néhány példány elfogjon. Tehát ezt tartom fontosnak. Az idősebb szerzőknek pedig az a fontos, hogy érezzék a törődést, és valahogy úgy tudjak újat mondani, ami még esetleg tényleg meg tudnak lepődni, mert azért ők nagyon igényesek. A fiatalabbaknál több a kérdés, az idősebbek nagyon-nagyon profin tudják már önmagukat is szerkeszteni, és akkor egy kicsit emiatt kisebb játéktér is maradt talán a szerkesztőnek, de ott is tud maradni. Amit én nagyon szeretek, az a fact-checking, aminek tudom, hogy nincs annyira jó híre most az újságíró szakmában, szerintem az irodalomban se feltétlenül kell, hogy legyen, de pont egy regényben nagyon szeretem ellenőrizni azt akár, hogy egy városban, az utca hol van, most a Michel Welbeck regényében, persze, hogy megnéztem, hogy Párizsban hogy néz ki az XY utca 23, és megosztottam Tótfalusiaknál és fordítóval, hogy egyáltalán nem egy kétemeletes ház, hanem egy modern irodaház van ott, mire mondta, hogy ő is megnézte, de a Welbeck így írta, vagy provokálni akar, vagy ő nem nézte meg, akkor mi most átiratjuk el az, nem az utca nevet, hanem csak a házszámot. Tehát ezeket én nagyon szeretem, ezeket csinálni, és a Google Maps-ben nagyon sokat segít, de az izgalmas, hogy minden szerzőhöz máshogy kell viszonyulni, és akivel már régóta együtt dolgozok, ott tényleg vannak akár rituáléink, tehát Krasznarkai Lászlóval úgynevezett hosszú telefonokba szoktunk szerkeszteni, akkor 2-3 órán keresztül vagyunk Lacival vonalba, és akkor
mentek végig a szövegen, olvassátok.
Hangosan, igen, nagyon izgalmas hallani, hogy a nő neki mennyire fontos, hogy amit a Flaubert, hogy a levegővétel, hogy ahogyan hallgatja a szöveget, és javítgatjuk, és akkor mind a ketten átérjük a saját verziónkba. Hallom a kis kopácsolást, ő is hallja az én kopácsolásomat.
Na hát most el is kapott a sárga érítség, hogy ennek nincsen meg a hanganyaga.
Ilyen hát tudtam ezt, már nem, hogy a szolgálatoktól a Budakeszi úton esetleg el tudjuk érni. Igen, ezek sajnos nincsenek rögzítve. Bereményi Gézával még nagyon jó együtt dolgozni, aki egy másik vonalat visz a régi iskola, írólap Golyóstól, és Hámos Tünde a felesége, gépeli be magukat a szövegeket, és ha oda megyek, akkor ott Géza átírja a kézzel, akkor Tündével letisztázunk, stb. Tehát az is egy másfajta munka. De hát Konrád Gyurival is nagyon izgalmas volt együtt dolgozni, ez a bölcsesség és nyugalom, ami árad belőle, az nagyon szép.
Nagyon izgalmas napokat élünk egyébként a már, ami a kortárs irodalmat illeti. Hiszen ugye erős kritika éri a királycsináló műhelyeket, például a tiéteket is. És borzasztóan érdekelne, mert ugye ott a kritika elsősorban arról szól, hogy olyan szerzők születnek, akiket az olvasók nem szeretnek, nem érdekli őket, nem olvassák, nincsen bezzeg, hanem hogy valahogy az irodalom nem termelte ki, mint az esetleg aki iszonyatosan nagy példányszámban eladható és borzasztó népszerű, hogy valóban van egy ilyen diszkrepancia a mives szakmailag megítélhető jó szerző és a piaci igények között, vagy pedig miért nincsen ez nagy üzleti siker?
Olvastam ezt a dolgozatot, szerintem ugyanarra gondolunk. Igen. Bátorítanálak a név kimondására is adott esetben, de a nem illik, én a kiadóból nyilván ezt máshogy látja egy író az íróasztala mellől, egy kritikus a szerkesztőségéből, és máshogy mi egy könyvkiadóba. Amit én látok, én azt gondolom, hogy az olvasók igenis szeretnek új írókat felfedezni, és azokat megvásárolni, és megismerni, és az elmúlt 10 évből, ha nézem mondjuk Krusovszky Dénesnek a pályafutását, Dénes egy idős velem, kicsit együtt is kezdtük a szakmát, ha mondhatom így, akkor azt látom, hogy igenis imponáló, hogy pár év alatt két regénnyel milyen olvasóközönsége lett, vagy a Dragomán Györgynek, a Grecsó Krisztiánnak, Tóth Krisztinának nyilván már hosszabb idő alatt, 15-20 év alatt, és hogy ez egy építés, amit én látok inkább, hogy ha valami sikeres, az a kritika számára rögtön gyanús lesz, és akkor elkezdi egy kicsit kétkedni, gyanúval kezelni, vagy adott esetben leverni, és nem elegáns egy szerkesztőségből a kritikus kollégákat, magam is egykor volt kritikusként bírálni, de hát most őszinte vagyok így magunk köztök, mégiscsak csak egész Budapesttel beszélgethetek, hogy kollégáimmal szoktunk olyat játszani, hogy megjön a narancs sikerlistája, és vagy kitaláljuk-e, hogy melyik könyvek vannak rajta. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból van egyfajta rutinja az irodalomnak, de mindig is volt, de az olvasók máshogyan olvasnak, mint a kritikusok szerencsére, és másfajta kánonnal is dolgoznak. És az pedig, hogy a piacnak jobban meg kell felelni, azt gondolom a jelenlegi Magyarországon nekem, aki alapvetően inkább balról közelítettem meg nagyon sok kulturális kérdést évekkel ezelőtt, most inkább egyfajta biztonságot jelent, a valamifajta szabadságzálogot, miközben a kapitalizmusnak nyilván rettenetes rossz törvényszerűségei vannak, de az autonómiát szerintem máshogy tudja biztosítani jelenleg ebben a magyar értelmiségben, vagy magyar, még meglévő magyar társadalomban, mint az állami támogatások. Ez egy nem a kérdésedre volt válasz, de szerintem ennek egy fontos vetülete.
Részben igen, de hogyha szabad, akkor még belekérdezik, és lehet, hogy naivságot fogok kérdezni meg. Hogy azt gondolom, hogy a kiadó vagyok, ki akarok adni egy könyvet, emelkedő papírárak, emelkedő nyomdaköltségek mellett tudnom kell, hogy ez mekkora siker lesz. Ahhoz, hogy siker legyen, sokat beleteszek abba, hogy az illető szerzőt, akit kiadok, azt szeressék az emberek. A kánonképzés és ez a fajta üzleti kényszer, ez vannak-e bármilyen összefüggésben? Elképzelhető-e? Pontosabban fordítva föltéve a kérdést, valaki tehetség jön, szeretne betörni, szeretne ebbe a belső körben benn lenni, de nem tud, egyszerűen azért, mert a kiadónak van egy medre, egy kitaposott útja, és nem tud minden nap kiugrálni abból a kitaposott
útból. Én azt gondolom, hogy ha valami úgy szól, nagyot szól, az abban mi is nyilvánvalóan segítünk kommunikációval, marketinggel, de az egyszerűen elkezdi megtalálni a maga útját, és tehát amikor most megcsináltuk újra ezt a Tények és Tanúk sorozatot, és annak az első kötete, ha már Budapest, akkor a Részpállal beszélgetett Parti Nagy Lajos, és tényleg elcsodálkoztunk, hogy ekkora kereslet volt erre a könyvre, Bokáig Pezsgőben, és sokkal nagyobb igény lett rá, mint amivel számoltunk volna. Most a pár évvel ezelőtt, hogy a Copperfield nagyot fog szólni, Bereményi Géza életrajzi regénye, az magyar Copperfield, azt gondoltuk, hogy ekkorát, pont a Covid legelején abban nem voltam biztos, de tényleg a Krusovszkit tudom mondani, akinek a regénye az váratlanul lett nagyon nagy siker, szakmai siker is, és olvasó siker is, és a kiadóban minden könyv kap valamekkora támogatást, már marketinget, különben nem érdemes semmit kiadni, de nyilván el kell döntenünk, hogy mekkora, milyen reflektort vagy fókuszt kap egy-egy könyv, és nyilván itt ilyenkor különböző mérlegelések vannak, de önmagában csak a marketing nem tesz sikeressé egy szép irodalmi könyvet, amiket mi kiadunk, és nálunk az nagyon fontos, hogy mi egy olyan kiadó vagyunk, akik a backlisttel is dolgoznak, tehát nem csak a rögtön elfogyott könyvekkel, vagy megvásárolt könyvekkel, mint egy bestseller kiadó, hanem az is nagyon fontos, hogy nálunk milyen állandóan megvásárolható könyvek vannak. Tehát az utánnyomásaink is nagyon szépen részét képezik annak a portfóliónak, ami az első megjelenés, tehát mint a Bodor Ádám Szinisztra körzetét, vagy a Konrád regényét, vagy a Szerbantalt, vagy Eszterházit, vagy egy klasszikus Kemény István kötetet, azt időről időre mindig meg fogják vásárolni, és épp ezért, ha kiadunk egy ilyen könyvet, akkor számolunk egy azonnali olvasó táborral, de számolunk azzal is, hogy valaki majd a unokaöccse érettségére, vagy ballagására meg fogja venni neki a Utas és Holdvilágot, vagy az Ottlikot, tehát vegye.
Mielőtt tovább megyünk, egy pillanatra térjünk vissza arra vidékre, amit te többször említettél, akár a Lipótváros, akár a Dunapart. Hallgassuk meg Pál András előadásában Kántor Péternek a Dunaparton című, szerintem gyönyörű versét.
Kántor Péter a Dunaparton. Minden nap látom. Ma szürke, mint az ég. Van benne egy kis barna, semmi kék. S mint a mindenségen át úgy folyik a Margit hídtól a Lánchídig, feketéből a feketébe, mintha azonos volna az eleje, vége. Az én folyóm, szeszem, kortyvizem itt, s oly szüntelen, mint templomban a hit, mikor felzendül a hámolmise, Kyrie és Lumen de Lumine, benne tegnap előttök és holnap utánok, megyek elébük, aztán nézek utánok. S benne a hajnal, mint rózsaszín küldemény, és a madárked, meg emberked remény, hogy jön talán valami befogadni jó, egy kenyérmorzsa, egy zászlós hajó, jön akkor is, ha még nem látni, messze, s né felbukkan egy uszály hosszú teste, hibátlan, álomszerű jelenés, nyugodt, mint ki viharaim már túljutott, s nem szédíti jövője, s nem rettenti meg, útja bármi homályon átvezet, az esti kékbe, majd a feketébe. Parti lámpák szórják kis fényüket elébe. Ha bárhol járok más vidékeken, innen indultam, ide érkezem, s ha nem vár senki, vár a Dunapart. Itt mondom el apránként, mit akart az élet velem, tőlem. És én is mit akartam, itt az őrhelyemen, a Dunaparton.
Említetted korábban, hogy ha Dunapart, akkor Kántor Péter, és hogy van-e más még, ami a Dunához köt? Tehát nyilván mondjuk József Attilán kívül, mert József Attila azért szerintem mindenkinek, majdnem mindenkinek
eszébe jut. Persze, persze. Lehet akár a Margit sziget is, az is egy nagyon izgalmas ilyen Duna sziget és irodalmi sziget is, a Déli Tibortól a Nádas Péteren át a József Attiláig, Radnótiig. Sok szerzőnek van köze a Dunához, például én a Fővám téren abban a házban szoktam járni, ahova a Móricz Zsigmond lakott, akkor mindig úgy nézek ki az ablakon, hogy a Móricz innen nézett le a vásártérre.
És gyűlölte.
Igen.
Gyűlölte az árusokat.
Persze, igen, igen, de a ház az maga gyönyörű, ott a Molnár utca sarkán az a nagy épület. Sokszor a Nádasdi Ádámnak is sok Duna metonímiája van. Most így Dunát lehet rekeszteni valószínűleg a dunai szerzőkkel. Ha átmegyek Budára, a Vízivárosba azért nem kirándulni járok, ahhoz azért úgy 2 méterre magasabbra kell mennem, de annak is nagyon izgalmas kulturális vízrajza van a különböző szerzők révén. Úgyhogy tudom, hogy itt a felkérésnél itt a hidakat is próbáltam bevenni a buliba. H. Jánosnak egy ciklus ebbe nagy segítségemre volt már itt a válogatásnál. Ahogyan a Kántor Péter, nagyon örültem, hogy bekerült, bár eredetileg az volt a egyeztetés, hogy inkább próza szövegek legyenek, és a verseknek kívül tágasabb, vagy valahol ott a város határon túl. De hát nyilvánvaló, hogy ez a Kántor Péter vers, ez nagyon kell, és Kántor Péternek, bocsánat, szerintem ezeket a benfenteskedéseket, hogy per Péterek, de mindegy, hogy Kántor Péternek az élet és a halála is nagyon-nagyon szervesen a Dunához kapcsolódik, hisz a végakarata szerint a hamvait is a Dunába szórtuk, vagy szórták. Magam is ott voltam ezen a szertartáson, és azóta van egy ilyen sétám is, hogy elindulok a Stollár Béla utca magasságából, és fölmegyek mondjuk az Árpád hídig ott a Dunaparton, és akkor így vannak ezek a különböző szép kántorversek, és akkor vagy hallgatom azokat, vagy csak így gondolok rájuk, de azt szeretem ebben a Kántor Péterben, hogy annyira meg tudja teremteni, hogy az otthonosságnak az illúzióját, vagy a valóságát adja vissza, nem tudom, de hogy azzal a természetességgel tud írni egy nagyvárosnak a szűkebb régi részéről, mint ahogyan a Petőfi tudott írni egykoron a saját vidékeiről. Zárója írta azt nagy Budapesten már, vagy Pesten, sokszor a Dohány utcából. Onnan azért könnyű volt a Rónákra meg a Tiszára gondolni, de persze a Duna nagyon fontos.
Igen, meg szerintem ez, amit mondasz, hogy milyen közvetlenséggel jeleníti meg a várost valaki. Nekem a Spirónak a tavaszi tárlatról könyve az, ahol úgy jelenik meg a város, hogy mai napig ott érzem a házfalakon azt a szagot, amit ő megjelenít. Megrénél, a Georges Simenonnál szoktam ezt a Párizst érezni, de nagyon...
Meg egy olyan újlipott város tudott ott megörökíteni, nekem már visszamenőleg, mert már nincsen, hogy a régen a villamos megy a Kárpát utcánál, megy a Szabolcs utca felé, tehát egy olyan nem létező, az 5-ös villamos volt, azt hiszem, ami már nekem nincs meg, de ha olvasom, akkor én is mintha érezném azokat a szagokat, az izzadság szagokat, a verejtéket, a mindenféle szagokat. Hát ez az irodalomnak egy nagyon nagy eszköze, erősebb eszköze, mint a film, vagy a mesterséges unintelligencia, vagy akármi, hogy mit ad vissza, és a tavaszi tárlat nekem is pont emiatt is nagy kedvencem, persze.
Most említetted a villamos, de meg sétákról is szó volt, de én úgy olvastam valahol, hogy te bringázol. Nem tudom, hogy ide bringával jöttél, de hogyha mondjuk Budára mész, akkor használod ezt a kerékpárt?
Mostanában nem biciklizek, egy időben szenvedélyes nagy kerékpáros voltam, tehát jól lekádereztél, úgy látom.
Igen, hát vannak kapcsolataim.
De volt, hogy Budán is bicikliztem, és ilyen magasságban is volt, hogy azért föltekertem, de... Pest volt azért a fő terepe a biciklizéseimnek. Azért egyszer fölmásztam, föltekertem a Kisvábfegyre, de azt nem egysebességes kerékpárom volt, úgyhogy azzal nem volt annyira könnyű.
Van még egy nagyon szép szövegünk, amit szeretném, hogyha ha már Dunáról van szó, és Dunarekesztésről, akkor a Nádasdi Ádámnak elbírja a saját súlyát című novelláját meghallgatnánk, Rusznák András olvassa föl nekünk.
Nádasdi Ádám elbírja a saját súlyát. Csak olyan hídon lehet biztonsággal átmenni, amelyik maga stabil. Csak olyan ember tud egy másikat biztonsággal szeretni, aki maga stabil. Aki elbírja a saját súlyát. Én jót akartam. Én segíteni akartam. Én feláldozni is hajlandó lettem volna magam. Nem jól csináltam. Túl gyorsan próbáltam a hátamat hídként odatartani, hogy a szerelmem átmenjen a zúgó rémület a depresszió kanyonja fölött. Odatartottam ahelyett, hogy előbb magamat stabilizáltam volna. Az életemet, az érzelmeimet, hogy mire számíthatok reálisan. Mit ér a híd, amely merészen ível a távolba, de a közepéről leesnek az utazók? Mit ér, ha inog, és hintázik a saját súlya alatt? Mindig szerettem a hidakat. A segítés, a támasz szimbólumai voltak a szememben kiskoromtól fogva. Különösen, hogy sérültnek, sebesültnek is láttam őket. Dél-Budán laktunk, a Gellért tér közelében, gyakran lejártunk a Dunapartra, néztük a hidakat. A Horthy Miklós újjáépülte után Petőfi híd még romos volt, és sokáig a vízbe lógtak az Erzsébet híd csonka karjai. De a Szabadság, a nagyszüleimnek Ferenc József híd újra állt, azt hamar kijavították. Számtalanszor mentem át rajta gyalog Pestre és vissza. Rövid is ez a híd, meg szép is. Azért jártunk gyalog, mert a villamos pénzbe került. Minek egy-két megállóért felszállni, kalauz volt minden kocsiban, azonnal nyújtotta a markát. Jegy, ahol még? 35 fillér volt a gyerekjegy. Az is pénz volt, hiszen 50 fillérért már egy gombóc fagylaltot lehetett kapni. Két megspórolt villamosjegyből bőven kijött a gombóc. Ezt a pénzt nagypapa oda is adta. Én vehettem meg a fagyit. A nagypapával a nagycsarnokba mentünk vásárolni. Visszafelé gyalog cipeltük át a hídon a holmit. Addig a fagyim elfogyott. Mindig megálltunk a híd közepén. A nagypapa magyarázta, hogyan is van megszerkesztve ez a híd. Mérleghíd. Titkokat árult el a hidak életéből. Azt hiszik az emberek, mondta, hogy a hídépítésben az a fő megoldandó feladat, hogy a híd megtartsa a rajta átmenő embereket és járműveket. Még lovaskocsi is járt át a hídon bőven. Tévedés, mondta. A fő megoldandó feladat, hogy a híd saját magát megtartsa. Minden híd szerkezet erejének, súlyának háromnegyede arra szolgál, hogy önmagát stabilizálja. Ehhez képest kevés az, amit a közlekedők hordozására kell beleépíteni. Vagyis, ha volna olyan híd, mondta a nagypapa a távolba elmerengve, amely csak díszként állna, és rá se szabadna lépni, az se lenne sokkal könnyedebb vagy légiesebb, mint ez, amelyik tényleges terhelésre készült. Aztán fogtuk a krumplis hálót meg a két összekötözött tyúkot, és indultunk tovább. Vigyázni tehát, vigyázni a könnyed, légies emberekkel, mert a saját súlyukat se tudják megtartani. Magamat se szabadott volna könnyednek tartani. Elegánsan a bajok fölött átívelő, lebegő, lobogó szerelmesnek, akinek ennie, innia sem kell, mégis jól lakva száguld a vágyak fényes strádáján, na meg sötét alagútjában. Bíztattam a szerelmemet. Lépjen rám, bátran, ne nézzen sem erre. Keljen át a veszélyes dolgok fölött, azok csak kavarogjanak feketén odalent. Én majd acélosan kötöm össze a két partot, a normális kezdetet a normális folytatással, a tegnapot a mával, a vágyat a kielégüléssel. Nem sikerült. A nagypapának igaza volt, és nem csak műszakilag.
Ez egy nagyszerű pillanat, hogy itt vagy, miközben ezeket a szövegeket hallgatjuk, a többi beszélgetésben majd nem leszel itt.
Nagyon ahogy gondoljátok, szívesen maradok.
Én is nagyon örülnék neki.
Jó, hát majd, oké.
Okay. Kitalálva. Jó. De hogy, szóval ezért ez egy nehéz szöveg, és kíváncsi vagyok, hogy miért ezt hoztad az Ádámtól, Nádasdy Ádámtól.
Ugye ez most nyáron jelent meg a próza kötetébe, és nagyon érdekesnek találtam, hogy ebből nem verset írt a Nádasdy Ádám, és ezt annyira érdekesnek találtam, hogy pár hete meg is kérdeztem tőle egy beszélgetésen, Pécsett egy nyilvános rendezvényen, és picit lehet, hogy zavarba is hoztam ezzel, mert hogy ebből olyan nagyon mélyen intim, személyes rétegeket hoz föl a mélyből, ha már ezt a metaforát tartjuk, amiket tőle inkább versekből szoktunk meg, és elgondolkodott is hirtelen, nem tudott rá válaszolni, de ez a nagypapa szál is nagyon szép a történetben, de hát az igazán mély és megrázó az a, az a mély némasság az egykori társnak, és az a, annak a hiánya elvesztése, és hogy itt is a város milyen szépen kapcsolódik össze, akár Pest és Buda, akár a híd, aminek a neve nem véletlen, de Szabadság. Azt éreztem, hogy ez nagyon, nagyon sok mindent elmond a városunkról, ami miatt otthonunknak tudjuk tekinteni ezt a várost, azzal a egyszerre nagyon szomorú, nagyon jellegzetesen kelet-európai és nagyon pesti történelemmel, ami a háta mögött van. Elég, ha csak a Dunára gondolunk, mindenféle gyásszal, szomorúsággal, hogy mi mindent visz az a víz, egészen odáig, hogy az a Szabadsághíd is milyen izgalmas különböző területeket köt össze, akár Új-Budát és akár a belvárost, és valahogy nagyon, nagyon szép, szépnek találom azt a intelligenciáját ennek a szövegnek, hogy egyszerre nagyon érzelmes, és közben nagyon jól hidalja át metaforánál maradva ezt. Meg hát Nádasdy Ádámnál ezek nagyon szépen csúsznak össze ezek a dolgok, úgyhogy tőle nagyon sok mindent lehetett volna válogatni, verseket is, amikben megjelenik a város, de itt ebben a prózában nagyon, nagyon örültem ennek, és amikor bemutattuk a kötetet, akkor kiderült, hogy Bálint András is ugyanott nőtt föl a Budafoki út elején, és ugyanoda jártak a Bálint Andrásék is természetesen a vásárcsarnokba libáért, meg mindenfélért, mint a kis Nádasdy Ádám a nagypapával.
Igen, milyen érdekes lesz majd egyszer olyan szövegeket olvasni, amelyek ugyanerről a Dunáról, ugyanerről a Szabadsághídról szólnak, de nem drámai vagy tragikus szövegek lesznek, hanem élettakaró, életvidám szövegek, mert mondjuk olyan fiatal szerzőknek az írása lesz, akik most ott buliznak a
Szabadsághídon. Igen, nyaranta vannak azok a lezárások is ott, meg amúgy is.
Tehát
igen.
Ez már egy másfajta városhasználat, másfajta élmény.
Ez nagyon fontos, amit most bocsánat szóval hoztam, amikor Budapestre meg az irodalomra gondolunk, akkor egy kimerevített képünk, vagy egy mozgóképünk van, és az irodalom nagyon sokszor archivál egy-egy városképet, városréteget, amiket mi tudunk használni egy rekonstrukcióhoz, de sokszor úgy archivál, hogy meg is dermeszt egy-egy képet, és ebből a szempontból nagyon izgalmas lesz majd 20-30 év múlva olvasni tényleg a mostani Budapest leírásokat, és nyilván például ebben a másik antológiában, amit szerkesztettem, a 2023-ig kellett írni fényképekről Budapest szövegeket, és nagyon izgalmas volt, hogy milyen más 1891-ről írni, meg egészen más 2019-ről értelemszerűen írni.
Nagyon más, és bennem egy ilyen megrendült, tragikus Budapest kép él, és valahányszor mondjuk átmegyek a Szabadsághídon, és ránézek a városra, és azt mondom, hogy úristen, de gyönyörű ez a város, akkor ez a kettő ilyen ellentmondásban van. Nekem mondjuk talán a Széchi Noéminak az utolsó Kentaúria az, ami már egy frissebb Budapest képet hoz, amit kedvelek, de egy pillanatra még, mert szóba került Részpál, hogy az irodalmi műhelyek, folyóiratok és a városok viszonya, ugye Holmi jelenkor, hogy mondjam, a relációban, ezt hogy látod? Mert ugye azzal, hogy a Holmi véget ért, az én fejemben legalábbis valahogy úgy tűnik, mint hogy az irodalomnak egy része a jelenkorba tevődött volna át. Lehet, hogy felületes, hogy
előre megmondtam, de én is látok egy ilyen tendenciát, hogy a jelenkort egy picit klasszicizálta, vagy a reprezentatívabbá tette, de ez például lehetőséget adott.
Ez egy pécsi
folyóirat a jelenkor, és az nagyon fontos egyébként, hogy most tényleg Budapestet ünnepeljük, de hogy a urbanitás az Magyarországon ne, és most így mondom, hogy Magyarország, mert most a Trianon utáni Magyarországról fogunk beszélgetni, vagy akarok beszélni, hogy ne csak Budapestet jelentse. Tehát itt urbanitás van Pécset, Szegeden, Miskolcon, Debrecenbe, Győröt, és még egy pár helyen, nyilván van az urbanitásnak egy alsó foka. Épp pöffeszkedve azt mondtam, még kamaszkoromban, hogy város az, ahol van kávéház és vagy villamos. Hát a villamos kevesebb helyen van, mint kávéház szerencsére, tehát hogy Pécs egy nagyon is urbánus valami, és ennek az urbanitásának egyik ékes példája a jelenkor folyóirat, de Debrecenben az Alföld folyóirat, Szegeden a Tiszatáj. Tehát ez, amit a jelenkor magára vett, hogy picit átvette a Holmit, ez szerintem mondjuk a Műútnak, ami egy miskolci periódikum, ha éppen kap pénzt, hogy megjelenjen, szabadabb gyököket adott arra, hogy kísérletezőbb legyen, alternatívabb legyen. Tehát ez egy képlékeny, mozgó dolog, az pedig, ami a Holmi volt, az nagyon, nagyon szép, nagyon izgalmas. Én ezt egy fals dolognak tartom, hogy azt egy ilyen Nyugat 2.0-nak akarták-e volna maguk az alapítók csinálni, de az biztos, hogy egy nagyon izgalmas pillanatfelvétel volt arról a irodalmi kultúránkról, ami 1990 után tovább élt még, és az se véletlen valószínűleg, hogy az a lap az véget ért, és szerencsére más lapok pedig tudnak folytatódni, És most a Műutat pont két olyan kollega szerkeszti, akik eredetileg a Holminak lettek volna a tovább szerkesztői, de akkor valahogy ez nem valósult meg, és most 180 kilométerre arrébb meg az Avas alján mégis sikerül. De hát a Részpárra gondolok, akkor meg mindig a Dunapartot láttam, és azt, hogy a Margit-szigetről egy időben nagy futó is voltam, annak még jobban örültem volna, hogyha erre 2000-re a futókorszakomra, ez a jelenlegi állapotomban
erről,
nem
erről látszik. Erről már ők se tudnak.
Erről nem, ennek komoly nyomai vannak az archívumban, meg a porckopásomban is, de hogy amikor futottam vissza a Margit hídon, akkor mindig fölnéztem, és akkor Fifi nénire is tudtam gondolni, mert élt még akkor a Gyarmati Fanni, Radnóti Miklósné, és meg a Részpára is, és hogy az, ezek azért olyan nagy erőt adnak. Ennél egy nagyobb dolog volt, amikor nagyon fiatal koromban egy hölgynek udvaroltam, akkor Andrássy út, elmentünk az Eckermannba, ki a Ligetbe, megálltunk a Bonagymező utca, Andrássy út sarkán, és rámutattam a házra, hogy nézd meg ezt a nevet, oda volt írva, hogy József Eta ott lakott. Igen. Apámtól tudtam, és akkor kérdezte, hogy ez az, igen. Fú, hát igen. De ez a mai napig, én ott vagyok a Hermin, abba hagyom, de ott vagyok a Mexikói út Korong utca sarkán, én elbögöm magam, hogy ott látta a vonatokat. Csak mindig bele kell gondolnom, hogy nem volt még töltés akkor, hanem egy szintbe ment még akkor a Mexikói úttal, de hogy erre jönnek, és hogy tök mindegy, hol Kuala Lumpurba is olvashatja ezt valaki, szerintem csak ha magyarul tud akkor, de hogyha ott olvasod, akkor tényleg ott állsz abba a fülkefénybe, és akkor most könyöklök és hallgatok.
Erre szerettem volna rákérdezni pont, mert ugye ebben a Város Pillanatok című könyvben, mint hogyha kísérletet tettél volna így ezt, ennek a budapestiségnek a megmutatására. Van-e, létezhet-e olyan, hogy Budapest irodalom? Tehát amit mondjuk egy Kuala Lumpuri olvasó, hogyha felüti ezt a könyvet, akkor Budapestet kapja a talán félig vagy alig ismert, vagy egyáltalán nem ismert szerzők szövegein keresztül.
Hát én bízok abban, hogyha még podcastunkat meghallgatja majd ez a kedves Kuala Lumpuri, aki nem Bartis Attila mondjuk, vagy Barnás Ferenc, ott élő magyar írók az elmúlt években Indonéziába, de szerintem ez Malajzia volt, hogy most buktam a földrajzvetélkedőt. Tehát nem vannak Budapestnek, nagyon reprezentatív, igen, köszönöm a segítséget Rózsa Györgynek, iszok is egy pohár vizet, tehát hogy vannak olyan reprezentatív szerzői a Budának, Márai egy időből, Pestnek Örkény, akik mentén nagyon jó rekonstruálható a város. Én egyébként, amikor ilyen nagyon nagy Czóresz van, akkor mindig ezt a hozott szalonnával egérírtást vállalőzve egy Varsányinét szoktam mondani. Nem egyedül gondolom. Tehát, hogy vannak nagyon jellegzetesen Budapest toposzok, amik az irodalomban is megjelennek, és biztos, hogy le lehetne szűrni egy ilyen ristretto sűrűségre is akár valamit Budapestről. Ha ez lenne a feladat, hogy egy darab szöveget mutassak egy marslakónak Budapestről, mondjuk, akkor azért gondban lennék, hogy mi legyen az az egy szöveg, de több jó lehetőség is lenne a Szerbantaltól, talán az Örkényen át, de hát a Békés Pálig, nem tudom, szóval nagyon sokan tudták megírni ezt a Budapestet. Egy részük itt született, így lett a hazája, egy részük ide került vidékről máshonnan, és lett budapestivé, de ami talán közös az az, hogy ez egy nagyon néha nem jó, és akkor is mindig érdekes város.
Nagyon érdekes város, és az jutott eszembe, hogy hát Prágát Kafkával azonosítják minimum, meg Hraballal is nyilván, sőt, Hasekkel is, de hogy volt valamikor a 90-es években egy amerikai szerzőnek egy Prága című könyve, ami Budapesten játszódott. Nem lehetett eladni az amerikai
piacon. Mert nagyon otthon vagy, hogy világ másik végén lévő ürgék, akik írnak egy könyvet, egy helyen, ahol soha nem voltak.
Igen,
szakterületet úgy látom.
Igen, csak a nevek nem jöttek eszembe már. Mindenesetre ez a könyv akkor megjelent, és eléggé népszerű volt, hiszen Prága is akkor ugye posztkommunista hisen induló város volt. De a Budapest nevével nem lehetett eladni a könyvet. Mennyiben változott vajon a világ piaca, és azonből Budapest megítélése? Mennyire lehetne eladni egy könyvet Budapest nevével?
Erről az a kérdésedre is megpróbálok, hogy milyen válaszolni, csak az jut eszembe, amikor bármilyen filmet nézek a feleségemmel, akkor rögtön fölismerjük Budapestet, akár Prágát játssza, Moszkvát, általában ezeket szokta, egy vágóképből. Annyira izgalmas, hogy amikor el van maszkírozva, akkor is rájössz, de valahogy hangja alapján megismersz valakit. Szerintem azért Budapestnek ez a neve, ez inkább ebbe a Kelet- és Közép-Európában, rosszabb napjainkon, Kelet-jobb napjainkon, Közép-Európában fog ismerősen csengeni, De hogy egy város mennyire teszi izgalmas az irodalma, még az jutott eszembe, hogy én kamaszkoromban vágytam nagyon Szentpétervárra. Miért? Mert a Dosztojevszki regények volt játszódnak, holott az alapján, hát nem tűnik, vagy Gogol alapján nem tűnt egy túl vidám helynek,
nem.
És most se hiszem, hogy nagyon az lenne, de az ember, én legalábbis akkor el akartam menni a Nevszki prospektre, a Fehér éjszakákra voltam kíváncsi, a Néva partjára, tehát egy városnak az irodalma az nem biztos, hogy a, vagy egy Londont nagyon sokszor nem a szép oldaláról írják meg, hanem a sötét mocsok oldaláról, tehát egy városnak az izgalmát azt nem feltétlenül a szépséget tudja adni, de én nekem Bécs is nagyon nagy szenvedélyem, és Bécsnek is nagyon szerettem pont ezért az irodalmi nyomait, és ott azért van ez a Gemütlich kedély megírva sokszor, nem egyszer magyar szerzők tollából. De válaszolva a kérdésedre, szerintem Budapest, ha csak nincs valami konkrét olyan nagyon nagy tőkesúly a címben, ami hát éppen 44-jel vagy 56-tal függ össze, akkor önmagában nem hiszem, hogy különösebben ide vonzaná az embereket, miközben rengeteg turista jár a városunkban. Én mindig elcsodálkozok, és próbálom az ő szemükkel nézni. Játszok ilyet, hogy följövök a metróból, és akkor ők mit vesznek észre, én észreveszem-e vajon azt. Mostanában elgondolkodtam, hogy a én gyerekkoromtól jártam Bécsbe, hogyha most valaki leszáll a keletébe, mondjuk nem tudom honnan jöve, még keletebbről, hova megy először, és hogy építi fel azt a vendégvárosát, ami nekem az otthonom lehet. Úgyhogy ezzel szórakoztatom magam, amikor éppen mondjuk tömegközlekedek.
Egy időben volt hajlamod azt mondani, hogy prózaírással is foglalkozol. Mi lett ezzel?
Hát a fiókjaim száma végtelen. Vannak szövegeim, amiket nem, valahogy a szerkesztés mellett mindig az aktuális feladatokra tevődik a hangsúly, és sajnos az a fajta türelem, hogy azt végigírjam, és utána a bátorság, hogy megmutassam, az még mindig nincs meg bennem, de most már olyan régóta ezt a választ cizellálom, hogy annyira jó, amit írok, de nem merem megmutatni senkinek, mert kiderül, hogy nem olyan jó, hogy lehet, hogy most már vagy ki kéne találnom valami ennél is jobb választ, vagy tényleg elő kéne állnom a farbával, és ki kéne nyitnom azokat a fiókokat. Most megint az elmúlt hónapokban elég sok minden történt velem, ami adott esetben kurzor után kiállt. Úgyhogy ha pár év múlva ne is ugyanez a dal legyen, de ha ezt a kérdést kapom, akkor megpróbálok majd valami mást válaszolni.
A Litera és a Magvető voltak a ifjúkori vágyálmaid állítólag.
Igen, a nyilvános vágyálmaid.
Nyilvános, igen, kell mindent tudnunk, de a lényeg, hogy...
Azt szerettem, nagyon bocsáss meg, hogy rögtön a szabadba vágok, mint egy rossz riportalany, nagyon élvezem, és nem ott vagyok, ahol lenni szoktam. Én az egyetemen fölmértem, hogy én nekem az a mimikri, hogy ilyen irodalomtudománnyal foglalkozzak, az nem menne, vagy egy olyan asszimiláció lenne, amiben nem érezném jól magam, és az én szabad mozgásterem az a könyvtár, kávéház, újságok világában lenne, és egy ilyen szabad mozgó valaminek gondoltam magam, és ehhez láttam a Literát, illetve a Magvetőt alkalmas helynek, és ezért örültem, hogy pont ezen a két helyen lehettem, illetve lehetek, és most akkor meghallgatom a kérdést is.
Hol látod magad 20 év múlva?
Egyébként lehet, hogy a Magvetőbe, de amellett szeretnék még mondjuk a íróként is többször megnyilvánulni, de én alapvetően jól érzem magam most így a bőrömben, főleg, hogy egy 7 hónapos gyermek apukája lehetek, úgyhogy 20 év múlva, köszönöm szépen, leginkább mondjuk már a fiam túl van az érettségén, Mihály, és akkor nem tudom, ott látom magam, hogy megyünk hozzá mondjuk, lehet, hogy azt mondjuk, hogy járjon vidékre egyetemre, hogy jobban fölnőjön, mint én, mert én nagyon nehezen szakadtam el otthonról, és lehet, hogy Szegeden látom magam, hogy éppen halász léteszek a fiammal, aki ott jár egyetemre, és majd rád fogok gondolni.
Nagyon szép kép, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a Budapest teli van faluval podcast. A következő adásban Torma Tamás építészkritikussal fogunk találkozni. Ezt a beszélgetést, meg a következőket is az általam részben szerkesztett Vulkán című webfolyóirat www.vulkanfolyoirat.hu oldalán is meg lehet nézni, természetesen a Radnóti Színház Spotify gyűjteményében mindenek előtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, követtek bennünket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Podcastünk népszerűsítésében a Radnóti Színház média partnere, a Magyar Narancs, politikai és kulturális hetilap, valamint annak online változata.